A Jazzy Rendezvón bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzin.
Üdvözlöm Önöket! Szeretettel köszöntöm vendégemet, Szendi Gábor klinikai szakpszichológust és írót.
Jó napot kívánok!
Kezemben tartom legújabb könyvét, melynek címe Kezelés vagy gyógyítás. Tévutak és új lehetőségek a rákterápiában. Ugye ez az alcím. A könyv hátoldalán pedig a következő olvasható. Az orvoslás a középkor óta úgy tekint az emberi testre, mint mesterember az elromlott készülékre, amelyet neki kell vizsgálgatnia és szétszednie kell, hogy megtalálja a hibát. Vagyis az orvosok azt feltételezik, hogy a hibás működésre magában a gépben van a válasz. De ha nem ott, akkor hol?
A használatban.
Tehát nem benne, nem a testünkben, hanem a használatban. Ez az életmódra
igen.
mutat.
Igen, ahogy élünk. Hát itt tulajdonképpen arról van szó, ugye a könyv első nagy fejezete az arról szól, hogy még a 19. században a különböző kontinenseken, tehát Alaszkába, Afrikába, indonéz szigetvilágban, meg mindenhol, ahol már a gyarmatosítók jelen voltak, meg Észak-Amerika, az egy fontos dolog az indiánok. Ugye itt már mindenki lajstromba volt véve, pontos adatok voltak mindenhol, ilyen rezervátumokban, meg helytartóságokban, orvosok voltak, és akkor különböző okokból az egész civilizált világot elkezdte a 19. század második harmadában érdekelni, hogy mi az a rák, miért alakul ki. Tehát a mai szemmel akkor nevetségesen alacsony volt a rák halálozás, de már akkor ők idegesek lettek, az akkori emberek, hogy mi a fene, ez csak így a semmiből jön, és aztán bele lehet halni. És az derült ki, hogy ugye vizsgálták az inuitokat, a észak-amerikai indiánokat, egész Afrikába, ugye az angoloknak mindenhol ilyen helytartóságaik voltak, és mindenhonnan befutott a jelentés, hogy a rák ismeretlen. Nem találkoztunk még rákkal.
Ez érdekes.
Na most ez nagyon megdöbbentő volt akkor, és meg hát, ja igen, az inuitokat mondtam, ugye az egész civilizált világ azzal szembesült, hogy akkor a rák az egy civilizációs betegség. Valami módon a civilizációval függ össze. És hát azért úgy sokan kezdtek gyanakodni arra, hogy hát az nem más, mint a táplálkozás. Tehát ugye akkoriban még nem volt ekkora légszennyezés, meg az élelmiszerek nem tartalmaztak mindenféle vegyi anyagokat, nem permeteztek meg. Mindaz, amiért ma az emberek felelőssé teszik a rákot, az akkor nem volt, de rák viszont volt. És hát ahogy haladunk akkori időkből máig, tulajdonképpen lineárisan egy folyamatos emelkedő vonallal lehet ábrázolni a rákhalálozást, és ugye mondjuk egy William Osler nevű nagyon híres orvos Amerikában 1880-as években már arra panaszkodott, hogy 1850-től háromszorosára látja növekedni a rákhalálozást, tehát 100 000 emberre 27 rákhalál jutott, ma pedig Magyarországon 347.
Elképesztő szám, őrületes növekedés. De nem csak a táplálkozás tartozik ide, hanem hát valahol az alvási szokások is, meg a mozgás.
Hát én ezeket nem túloznám el. Tehát nem? Ez az igazság. Hát persze, akkor még lehetne sok mindent mondani, aha, de hát tulajdonképpen ugye a természeti emberek azok nem sportoltak annyit, mint mondjuk a mai fit emberek, már akik persze adnak erre. Lényegében az energiatakarékosság az mindig jellemezte a természeti ember, tehát az addig ment, amíg megvolt a betevő falatja, és aztán akkor leállt, és nem ugrált egy helyben, meg nem túrázott, csak úgy öncélúan.
A rák okairól manapság is erős viták vannak. De ön akkor ezzel minimálisra csökkenti a genetikát?
A genetikának némi szerepe van, tehát vannak vele született betegségek, a retinablasztómia, valami ilyesmi neve van, ez egy a szemből kiinduló daganat, tehát ez már csecsemőkorban elkezdődik. Van egy-két ilyen rákos megbetegedés, de nyilvánvaló, hogy ez az összrákos megbetegedésnek talán 5%-át teszi ki. Most a probléma ott van, hogy kb. 100 éve a onkológia vagy a rákkutatás a DNS mutációra hivatkozik, és ez egy teljes tévút. Tehát egy nagy könyv a indiai név, úgyhogy azt meg se jegyzem, ki sem tudom mondani, de egy nagy vastag könyvet írt Minden a rákról címmel, Betegségek betegsége, ez a címe, valami nem is próbálkozom, meg számomra megijeszthetetlen. Ezt a könyvet én első betűtől az utolsóig végigolvastam, és gyakorlatilag bár nagyon olvasmányos, nagyon meggyőző, de rendkívül hiányos. Csak például egy dolgot elfelejtett. Ugye Otto Warburg a 20-as években Nobel-díjat kapott azért, mert felfedezte, hogy a ráksejtek miben különböznek a normál sejttől. Otto Warburg neve, vagy sejtlégzés, vagy deutérium csökkentett víz, vagy a D-vitamin szerepe, vagy a táplálkozás szerepe, ezekről nulla szó esik. A rák megelőzését annyiban tárgyalja, hogy ne dohányozzunk, és járjunk szűrésekre. Na most, aki elolvassa ezt a könyvet, azt meggyőzi ez a könyv, hogy igen, a DNS mutáció az a fő probléma. Ha valaki meg előismeretekkel olvassa a könyvet, akkor lehet, hogy föltözlágja a dühébe, hogy lehet egy ilyen propaganda kiadványt írni.
De hát manapság is rengeteg vita övezi a rák okát, tehát ön teljesen kizárja a DNS mutációt?
Hát most tegyük világosra az olvasó számára, hogy itt rengeteg szakirodalmi hivatkozás van, tehát semmit nem én találok ki. Én csak közvetítem az olvasó felé a mai tudományra nagyon jellemző, hogy van egy hivatalos, egy akadémikus tudomány. Ez egy rendkívül demagóg és téves paradigmákra épül. Persze erre mindenki felszíszen, hogy de hát, hány ember életét mentik meg. Hát igen, ez most egy messzire vezető dolog volna. Erről írtam egy másik könyvet, egy jó vastag könyvet a Tévutak az orvoslásban címmel, Dogmák fogságában, az az alcím. De hát most ennek egy kiemelkedő területe a rákutatás, és ugye, ahogy az egész orvostudománnyal, ez egy nagy probléma, hogy a gyógyszeripar, hát mondjuk így, hogy kivásárolta, már szinte a tankönyveket a gyógyszeripar írja, és ez az onkológiára különösen igaz. Tehát itt lényegében a DNS mutációk elleni küzdelem, ez a gyógyszeriparnak a célkitűzése, ez viszont egy reménytelen vállalkozás, és ezért van az, hogy tulajdonképpen az onkológia nagyon kis hatékonysággal gyógyít.
Lehetne jobban?
Abszolút, sokkal jobban. Ugye van is egy, ott ugye mondtam az előbb, hogy van az akadémikus orvoslás, és van, hát nem is tudom, hogy nevezem.
Alternatív?
Hát igen, csak ez rosszul cseng, mert úgy tűnik, mint hogyha ez valami ilyen természetgyógyászszerű dolog van, nem, ugyanúgy kutatók, orvostudományi kutatók kutatják, ugyanúgy megjelennek könyvek, szakcikkek az írásaikból, csak ezeket háttérbe szorítják, ezeknek nem tulajdonítanak jelentőséget, mert hogy ez alapvetően megkérdőjelezi a DNS károsodásra épülő onkológiát, valójában a mitokondriumok károsodása, tehát ez az Otto Warburg maga idejében ő még nem tudta, hogy mitokondriumok vannak, már ilyen szintig még nem jutottak le a sejt megismerésében, de ugye a mitokondriumok lélegeznek. Tehát amikor mi beszívjuk a levegőt, és szétárad a testünkben az oxigén, az mind a mitokondriumokba jut el. Ugye ezek kis sejtszervecskék, egy sejten belül 100, 200, akár 1000 mitokondrium is lehet, például a szív, izom sejtben van 1000 is. És a Warburg azt ismerte föl, hogy a sejteknek a légzése megváltozik. Vagyis, hogy nem oxidatív módon használják fel az oxigént, hanem fermentációval dolgozzák föl a tápanyagot. Tehát ugye a sejtnek két alapvetően evolúciós okokból kétféle energianyerési módszere van, az egyik, amit a kondiumokban történik, a zsír, a fehérje, a szénhidrát, minden oda jut molekuláris formába, és ott az oxigénnel egy nagy ciklusban úgynevezett ATP-t állít elő. A mitokondrium, az ATP, az az energiamolekula. Na most a mitokondriumok egy cukormolekulából 32 darab ATP-t állítanak elő, ha viszont a sejt fermentálni kezd, vagyis ez az erjesztés tulajdonképpen.
Ami a, mint a savanyú káposzta.
Így van, pontosan. Akkor tulajdonképpen 2 darab ATP-t állít elő. Tehát a 16-odát állítja elő annak, amit a mitokondrium állít elő. Ezért van az, hogy szokták mondani, hogy a rák az cukorzabáló, tehát rengeteg cukrot igényel. Pontosan azért, mert rendkívül kis hatékonysággal dolgozza föl a cukrot energiává.
Jazzy. Együtt vagyunk.
Vendégem Szendi Gábor, klinikai szakpszichológus és író, akinek most jelent meg legújabb könyve, Kezelés vagy gyógyítás, ugye itt egy kérdőjel, csak nem jól mondtam, címmel. Hát már maga a cím is elárulja a kettő közti ellentmondást. Ön mire gondolt?
Hát az egész orvostudományra is érvényes ez, de tulajdonképpen az onkológiára még fokozottabban, hogy a cél a kezelés, mert a gyógyítás nem tud cél lenni. Tehát eléggé esetleges és eléggé kis százalékban gyógyulnak meg a komoly rákbetegek.
Valójában, de mit ért a kis százalék alatt?
Hát ezt így nehéz. Mondok egy vizsgálatot. Egy aortál vizsgálatban azt a kérdést tették föl, hogy az 5 éves túlélés érdekében, vagy a 5 éves túlélésért hány százalékban felelős a sebészet, a onkológiai sebészet, és hány százalékban a kemoterápia. Uh-huh. És azt találták, hogy a sebészet 60%-ban eredményez 5 évnél hosszabb túlélést, a kemoterápia 2,5%-ban. És akkor megállapították, hogy a más országokra is valószínű, hogy ez a 2% és 2,5% közötti arány érvényes.
Hát akkor ezzel most azt mondja ez a kutatási eredmény, hogy gyakorlatilag a daganat kimetszése az önmagában majdnem, hogy elégséges lenne?
Hát ha sikerül, tehát pont ez a probléma, hogy amint már áttét keletkezik, akkor már a kimetszés az csak halogatja a dolgot. Ugye az igazi probléma mindig az, amikor már nem körülhatárolható a daganat, tehát későn veszik észre, vagy rosszul kezelik és szétterjed, onnantól jön szóba a kemoterápia, és az igen kis hatékonysággal működik.
Na de ha a kemoterápia igen kis hatékonysággal működik, akkor mi a megoldás? Tehát akkor mit lehet kezdeni az áttétekkel?
Ugye most a könyvemnek az utolsó fejezete az arról szól, hogy az gyógyszerek újrapozicionálása nevű kutatási irányzat, ami szintén orvostudományi kutatás, csak mondjuk, hogy megint csak háttérbe van szorítva, és az onkológia nem ajánlja ezeknek a szereknek a alkalmazását, arra hivatkozó, hogy nem volt még klinikai vizsgálat velük, csak ez ugye elég álszent dolog, mert hogy azért nincsen klinikai vizsgálat vele, mert egy klinikai vizsgálat nagyon sokba kerül, a klinikai vizsgálatokat a gyógyszeripar szokta lefolytatni, viszont egy fillérekbe kerül ezekből semmi haszna nem lesz, ezek már generikus gyógyszereket, tehát a gyógyszeripar nem fog lefolytatni ilyen vizsgálatot. Tehát ezt állami kézbe kéne venni. Na most az a megdöbbentő tapasztalatok, egyrészt szakfolyóiratokban is jelentek meg úgynevezett esetismertetések, amiben a beteg már nem bírta a kemoterápiát, illetve nem hatott rá már semmi, és akkor ő utána olvasott az interneten, és mondta az orvosának, és az orvos nem azt mondta, hogy na akkor húzzon innen, hanem azt mondta, hogy oké, akkor támogatjuk ezt, és a beteg meggyógyult, de nem is egy, tehát itt több esetismertetésről van szó, mindegyik szakfolyóiratban jelent meg, én ezeket a onkológusokat csodálom a bátorságukért, meg azt a lapot is, amelyik megjelentette ezeket az esetismertetéseket, mert ugye ez olyan, mint az oroszlán bajszát húzogatni.
De az a kérdés, hogy miért olyan?
Azért, mert a gyógyszeripar és a hivatalos orvostudomány az megtorolja azt, hogyha valaki az érdekeit sérti. Elbocsátással, kiközösítéssel.
De ezzel a gyógyszeripar hatalmát, mindenen átnyúló hatalmát állítja tulajdonképpen. Tehát, hogy gyakorlatilag akár a beteg gyógyulásával szembeni uralmát is.
Hát így van. Hát ennek óriási szakirodalma van, tehát meglepő módon. Azért nagyon ellentmondásos az orvostudomány, mert rengeteg leleplező cikk jelenik meg szakfolyóiratokban. Részletesen elemzik, hogy a legújabb kemoterápiás szerek, azok kb. 3 hónappal hosszabbítják meg a beteg életét. Megírják azt is, hogy olyan gyógyszerek, amiket vissza kellett volna vonni, vagy már engedélyezni sem kellett volna, azt mégis engedélyezték, illetve forgalomban tartják, ami azt jelenti, hogy maga a gyógyszerhatóságok is hát benne vannak a buliban.
Húha, azért ezek súlyos állítások.
Nem én állítom, tehát ha valaki perelni akar, akkor megadom a szerzők és a lap címét, vagy a cikk címét és a lap nevét.
Hogy de ilyenkor nekem mindig az jut eszembe, hogy vannak állítások, és nyilván azzal szemben álló állítások is. Tehát most ki tesz itt igazságot?
Hát mondjuk például tehet a beteg, aki azt mondja, hogy de én élni akarok, és akkor én inkább hiszek annak, hogy a fenbendazol meggyógyított embereket, most nyilván nem mindenkit, mert most sikeres eseteket írtak, igaz, arról nem volt szó, hogy három másoknál meg nem sikerült, de nyilvánvaló, hogy nincsenek olyan csodaszerek, amikre mindenki meggyógyul. Viszont az a tapasztalat, hogy ezek a újra pozícionált gyógyszerek negyedik stádiumú rákbetegeket is visszahoznak az életbe. Tehát ez azért megdöbbentő, mert hát erre azt lehet mondani, hogy hát ha már semmi nem használ, ha már úgy is a beteg így vagy úgy meghalhat, hát akkor jöjjenek ezek a kísérleti szerek, és akkor hát maximum nem sikerül megmenteni őt. De nagyon sok embert megmentettek már, úgyhogy ennek az interneten például hatalmas irodalma van, meg hát mondom, én is tudok idézni szakfolyóiratokban megjelent eseteket.
Jazzy. Együtt vagyunk.
Vendégem Szendi Gábor, klinikai szakpszichológus, író, akinek friss könyve itt van előttem, Kezelés vagy gyógyítás, ez a címe, az alcíme pedig Tévutak és új lehetőségek a rák terápiában. Az előbb valami megütötte a fülem, az, hogy azt mondta, hogy a negyedik stádiumban nem alkalmaznak kemoterápiás szerepket?
De alkalmaznak. Ugye a betegek hát érthető módon annyira szeretnének élni, hogy minden kezelésbe belemennek, sőt követelik. És gyakorlatilag az életük végéig súlyos mellékhatásokkal bíró kemoterápiás szereket, meg sugárterápiát alkalmaznak, amiről biztosan lehet tudni, hogy nem fognak meggyógyulni már.
Na de miért?
Most éppen egy cikket fordítottam, és ebbe az volt, hogy ha nem kezelünk, az olyan, mintha feladnánk a harcot. Ezt gondolja az orvos is, meg a beteg is.
Hát épp ezt akartam mondani, hogy ebben van valami. Tehát, hogy az ember egy ilyen helyzetben annyira kétségbe esett, rémült, hogy persze, hogy belekapaszkodik abba, amit az orvosa mond.
Igen.
De az miért biztos, hogy nem segít valakinek a negyedik stádiumban a kemoterápia? Tehát, hogy ezt mire lehet alapozni?
Hát, ha már addig nem segített, akkor nem fog már segíteni. Akkor az azt jelenti, hogy már olyan mértékben szétáradt a testében a rákos őssejtek garmadája, olyan sok áttétje van. Mondok egy híres történetet. Egy Joe Tippens nevű amerikai valami vállalkozó volt, vagy gazdasági ember. Kissejtes tüdőrákban szenvedett, ez volt talán 10 éve. Olyan súlyos áttétjei keletkeztek, mindent kipróbáltak rajta. Még utoljára mondták, hogy akkor itt van ez a új szer, 1000 ember mellé maga lett az 1001-edik, betesszük, és akkor még egy utolsó próba. Az 1000 beteg meghalt, és egyedül a Joe Tippens maradt életben. És akkor kérdezte tőle az orvos, hogy maga mit csinált? És azt mondta a Tippens, hogy hát van egy állatbarát ismerősöm, és az azt mondta, hogy a fenbendazol, az egy kutyaféregírtó.
Ez egy hatóanyag?
Ez egy hatóanyag, igen. Az a lényeg, hogy 3 hónap után teljesen rákmentes volt. És azóta is él, és egészséges. Ő minden nap bevesz egy 222 mg, ennyi volt abban a kapszulában, amit szedett. És ez egy nagyon kis dózis. Ma már sokkal nagyobb dózisokat alkalmaznak, és ő minden nap bevesz egy szemet.
Ez egy szakmai folyóirat, ahol ezt olvasta?
Ezt több szakmai folyóiratban is megemlítik, tehát ez egy olyan híres eset, amit kétségbe se lehet vonni, az illető él, virul, az interneten segít másoknak, és hát sok szakcikk ezzel a bevezetővel indul, hogy a Joe Tippens révén lett ismerté, vagy ismertebbé az gyógyszer újra pozícionálás. Ugye, mert hogy tulajdonképpen mi is ez a gyógyszer újra pozícionálás? Hát egyszerűen arról van szó, hogy hát szerintem kb. 10 000 gyógyszerünk van már, mindenfélére, fejfájástól kezdve a antibiotikumok, még antibiotikumban is van, ami rákellenes hatású, és ilyen szorványos megfigyelésekből éleszemű orvosok különböző gyógyszerek kapcsán fölismerték, hogy hát ezeknek rákellenes hatásuk van, akkor ezeket elkezdték szisztematikusan is próbálgatni. Hát ugye először mindig lombik, aztán állatkísérletek, és aztán ez így egyszer csak úgy átjutott a humán eset vizsgálatokba. Ez leginkább úgy történt, hogy maguk a betegek, akik már menthetetlenek voltak és reménytelenek voltak, semmi nem működött náluk, azok fölvetették az orvosuknak, hogy ők például a fenbendazolt szeretnék szedni, és az orvosuk pedig partnernak bizonyult ebben, hát ez nagy mázli azért, de hát mondjuk az az igazság, hogy ha egy orvos nem támogatja ezt, ettől még a beteg, ha már úgyis halálra van ítélve, hát megpróbálja, ugye itt egy problémát szoktak fölvetni, hogy a máj károsodást okozhat, de az a tapasztalata, ez a Joe Tippens is úgy szedte, hogy azt hiszem 3 vagy 4 napig szedte, aztán tartott 3 nap szünetet, akkor a máj regenerálódik, tehát ez a tapasztalat, hogyha abba adják pár napra, akkor a máj enzim értékek visszaállnak, és akkor ezek az orvosok támogatták ezeket a betegeket, és egy csomó meg is gyógyult, és ezeket leközölték szakirodalomba.
De most akkor ezzel, lehet, hogy félreértek valamit, de hogy végül is azt mondja, hogy a kemoterápia az nem működik, vagy nem hat, vagy csak nagyon kis százalékban hat, vagy alig hat, vagy így 2-3 hónappal hosszabbítja meg az ember idejét?
Nem, a következő a probléma. Ugye vannak a rákos őssejtek. A rákos őssejtek azok sokkal lassabban osztódnak, mint a daganatsejtek. A kemoterápia és a sugárterápia arra van kitalálva, hogy a gyorsan osztódó ráksejteket pusztítsa el. Ez sikerül is. Tehát nagyon sokszor adják a kemoterápiát, a daganat összemegy, azt mondják a betegnek, maga meggyógyult, menjen haza. De a rákos őssejteket nem lehet elpusztítani kemoterápiával vagy sugárterápiával, ezért a betegben nagy valószínűséggel ott maradnak rákos őssejtek. Ezek alszanak, megbújnak, lehet, hogy 5 év múlva, lehet, hogy 10 év múlva ébrednek föl, de lehet, hogy már 1 év múlva, és akkor viszont általában egy sokkal rosszindulatú rák alakul ki, amire már végképp aztán nem hat semmi. Most kétségtelen van a onkológiában is, már vannak olyan szerek, amelyek megcélozzák a rákos őssejteket, de nem ez a jellemző.
De ha ez ennyire sokat tud, ez a hatóanyag, akkor miért nem alkalmazzák?
Hát azért nem, mert hogy nincs, aki fedezze a klinikai vizsgálatot, amelyben, meg hát egyébként, hát szóval itt ugye a placebo kontrollos vizsgálatot azt nem illik lefolytatni rákbetegeknél, azért akarják elkerülni, mert ez nevetségesen mint $1 kerül. Tehát, hogy egy filérekbe kerülő gyógyszer, ezzel szemben, amit a gyógyszeripar állít elő, mint hú, itt a nagy új felfedezés, egy újabb kemoterápiászer gyorsított eljárásba fogadják el, ami ugye azt jelenti, hogy egy csomó olyan klinikai próbát le se kell folytatni vele, mert hogyha hát életeket mentünk vele, és aztán kiderül, hogy ez kb. 3 hónapig, és ugye A klinikai próbákban mindig van egy úgynevezett végpont, a kitűzött végpont. A kitűzött végpont elvileg az kéne legyen, hogy meggyógyult a beteg. De nem ilyet szoktak kitűzni, hanem például megáll a daganat növekedése 3 hónapig. Ezt teljesítik is a szerek, és utána pedig robbanásszerűen nőnek tovább. Ugyanis a DNS mutációk természetéből fakad, ugye itt egy helyi evolúció zajlik a daganatban. Ha a kemoterápiásszer valamely mutáns sejteket támadja, azok elpusztulnak, de van még 100 féle más mutáció, és akkor azok erőre kapnak, és akkor azok osztódnak. Tehát lényegében egy 100 fejű sárkány nem lehet úgy elpusztítani, hogy az egyik fejét levágjuk.
Jazzy, együtt vagyunk. Vendégem Szendi Gábor, klinikai szakpszichológus, író, akinek megjelent friss könyve, Kezelés vagy gyógyítás címmel. Én egy kicsit zavarban vagyok, mert nagyon sok onkológussal, rákkutatóval beszélgettem az elmúlt időszakban, és hát gyakorlatilag egy ilyen toposszá vált, hogy a rákkutatás forradalma zajlik, és hogy valóban milyen sikeresen gyógyulnak meg betegek, mennyiféle lehetőség van egyénre szabott kezelésektől kezdve, tehát hogy tényleg lassan, hogy oda jutunk, hogy a rossz indulatú daganattal küzdő emberek nagy számban meggyógyulnak. Ön meg most, mint hogyha egészen másról beszélne, tehát mintha két világ ütközne.
Hát ugye nem tudom, hogy ők milyen statisztikákat olvasnak, honnan szedik ezeket, én tartok tőle, hogy ez a kincstári optimizmus. Ugye már a 80-as években az amerikai rákutatóintézetnek egy belső ember, egy statisztikus, egy munkatársával 2 cikket is írt 10 év különbséggel, és az volt, hogy valami ilyesmi volt a címe, most fejből nem tudom pontosan, de hogy győzedelmeskedik a rákorvoslás kérdőjel. És a válasz az volt, hogy nem. És kimutatta, hogy évről évre nő a rákhalálozás, és szó nincs itt arról, hogy bármiféle siker történet kerekedne ki a onkológiai kezelésekből. És hát tulajdonképpen elég ránézni a rák statisztikákra, de még azok is tulajdonképpen rendkívüli módon kozmetikázottak, ugyanis hogyha az egyik fejezetben én sorra veszem, hogy miben halnak meg a rákbetegek. Uh-huh. Ugye, hogy például a különböző onkológiai kezelések hatására annyira leromlik az állapotuk, hogy különböző fertőző betegségeket kapnak, a halál oka a fertőző betegség.
Hát az immunrendszerük annyira leromlik?
Igen, persze. És rengeteg egyéb szívbetegségtől kezdve mindenféle dolgokat okoznak a kezelések. Sokszor hosszú távú mellékhatásként is, de közvetlenül
igen, írja a könyvében is, hogy a rákkezelés hatására sok esetben szívbetegség alakul ki.
Igen, és ebben hal meg a beteg. Ez azt jelenti, hogy van egy rákbetegünk, majd eltűnik, és egy másik betegség kategóriába kerül át, és ott hal meg, és ott tartják számon, hogy meghalt fertőző betegségben, meg a szívbetegségben, meghalt ebbe a balmaba, és közben akkor úgy tűnik, hogy ja, hát akkor ugye meggyógy, nyilván meggyógy, tehát ha átkerül, akkor meggyógyult, mint rákbeteg, eltűnt, akkor nyilván kikerült a rák statisztikából. Na most, hogyha így nézzük, akkor az egész rák statisztika egy hamisítvány. Valójában ezeket a betegeket, na hát aztán kezelés során is, ugye balesetnek vannak elkönyvelve, amikor magában a kezelésben halnak meg a betegek. Van, aki nem bírja a kemoterápiát, és hát erre rengeteg vizsgálat van. Ezeket én idézem. Tehát így gyakorlatilag az a rák statisztika, amit mi olvasunk, ami még így is elborzasztó, az valójában már egy korrekción esett át azáltal, hogy kivontak belőle olyan betegeket, akik a rák következtében haltak meg, például ilyen külön, ezek ilyen halottkémi problémák, hogy kiszáll a halottkém, és akkor lát egy beteget, aki teljesen le van fogyva, leállt a veséje, most akkor mi a halál oka? Hát a vese leállás. De miért állt le a veséje? Azért, mert kahexiába szenved már, és fölmondta a szervezete a szolgálatot. Tehát, hogy rengeteg ilyen félrekordolás, nem szándék, ez speciál nem szándékos. Az összes nem szándékos, hanem valójában, hogyha a rákutatás vagy az onkológia a valódi számokat akarná, akkor be kéne vallani, hogy igen, hát közvetve ezek is azért haltak meg, mert mi kezeltük a rákot, aztán ennek a súlyos következményei okozták a halálát, de hát nem teszik, hanem azt mondják, hogy kérem, ő fertőző betegségben halt meg, vagy leállt a veszélye, vagy már nem tud levegőt venni, megfulladt. Tehát, mint ahogy régen is különböző, ugye nem ismerték fel az infarktust, akkor az illető másba halt meg, 20-as években.
Mi húzódik meg a mögött, hogy hamisított adatokat mutogatnak?
Jó, szóval, ezt nem ők követik el, tehát a könyvbe senki nem...
Nem tudtam a könyvet, ezt most itt hadd mondjam el, jó, mert hogy a könyvet azt ma kaptam a kezembe délután.
De én meg szeretném elmondani, mielőtt bárki találva érezni magát onkológusként, hogy ebben egyetlen egy onkológus nincsen úgy megnevezve, hogy ő rosszat akarna, vagy ő okozná a beteg halálát. Itt tulajdonképpen egy gépezetről van szó, és ahogy mondják, fejtől bűzlik a hal. Tehát lényegében arról van szó, hogy van egy téves rákelmélet, ez abból áll, tehát szakcikkeket idézek, ki van mondva, hogy egyesek szerint egy, mások szerint azért legalább 5, mások szerint 10 sejtnek mutálódnia kell, DNS elváltozás alakul ki, és akkor ebből alakul ki a rák. Na most ez 100 éve mindenféle finomításokkal, de ez a rák mai elmélete. Ezért az egész apparátus arra irányul, már a gyógyító apparátus, hogy ezeket a DNS mutációkat megsemmisítsék. Na most van egy, hát nem azt mondom, hogy pofon egyszerű kísérlet, elmondani pofon egyszerű, technikailag nyilván nagyon nehéz megcsinálni. De vettek egy egészséges sejtet, meg vettek egy rákos sejtet. A rákos sejtnek a DNS, tehát a sejtmagot, amiben a mutálódó DNS van, átültették az egészséges sejtbe, és az egészséges sejt működött tovább egészségesen. Na most, akkor fogták az egészséges sejtnek a sejtfolyadéknak nevezett részt, amiben úszkálnak a mitokondriumok. Ezt áttették a rákos sejtbe, és annak ellenére, hogy ugyanúgy ott maradt a DNS mutáció, ettől a rákos sejt meggyógyult. Most ez az egyszerű kísérlet azt bizonyítja, hogy nem a DNS mutáció, tehát nem a sejtmagban van a probléma, hanem a mitokondriumokban, amikor túszkálnak a sejt folyadékban.
De ha ez így tudott, akkor én még mindig nem értem, hogy milyen szándék viszi azokat az embereket, akik tehetnének érte, hogy ezt az elképzelés ne alkalmazzák.
Hát ugye ez nem lentől, nem a frontvonalba dől el. A frontvonalba protokollok vannak, hogy erre a ráktípusra ebben a fázisban ezt kell adni. A onkológusok végrehajtják abban a reményben, hogy hát a beteg meg fog gyógyulni. Odafönt, egészen tehát akik a protokollokat összeállítják, még nem is feltétlen Magyarországon, hanem Amerikában mondjuk, hát ott már olyan emberek ülnek, akik a gyógyszeripari már eleve, hát mondjuk így, hogy kozmetikázott klinikai kutatási eredmények alapján azt mondják, hogy nem azt mondják, hogy ettől meggyógyul a beteg, ezzel meg tudjuk hosszabbítani a tünetmentes időszakot, vagy ezzel meg tudjuk hosszabbítani, hogy a daganat nem növekszik, vagy ez a gyógyszer hat a daganatra, és az zsugorodni kezd. Igaz, hogy csak 3 hónapig, aztán utána újra nőni fog, de hát nekünk nem ez a dolgunk. Hanem nekünk az a dolgunk, hogy ezeket a gyógyszereket megmondjuk, hogy mikor, kinek kell használni. A gyógyszeripar rendkívül cinikus. Tehát a gyógyszeripar az egy részvénytársaság, és minden évben ki kell fizetni a részvényeseknek a megfelelő osztalékot. Tehát a gyógyszeripar az nem csak ezen a területen, bármelyik területen, hát rendkívül sokat hamisít, rendkívül sokat csal. Ez van, tehát ez erre hatalmas szakirodalom áll a rendelkezésére annak, aki kíváncsi erre. Könyvek jelentek meg, szaklapok szerkesztője, amikor nyugdíjba ment, akkor megírta a könyvet, hogy hogyan csap be minket a gyógyszeripar. De hát most őszintén a gyógyszeripar erre azt mondja, hát jó, írjának ilyen könyveket. Hát itt van ez a 7 milliárd ember, ez mind abban reménykedik, hogy majd mi gyógyszert adunk, és meg fognak gyógyulni. Hát most akkor 5000 ember elolvassa ezeket a könyveket, hát hőbörögjenek. Tehát most gyakorlatilag ugye az agyonhallgatás, esetleg a célzott elnémítás, az működik.
Azért annyit még jegyezzünk meg, hogy a protokoll mellett azért vannak már egyénre szabott terápiák is. Vagy arról is ez a véleménye? Tehát vannak, ahol az adott beteg daganat típusára dolgozzák ki a megfelelő terápiát.
Jó, hát én most ennek így konkrétan nem néztem utána, hogy az egyénre szabott terápiák hogyan működnek, de az a gyanúm, hogy az egyénre szabottság mögött is egyénre jellemző genetikai mutációk vannak, és innentől halott a dolog, mert azok a mutációk állandóan változnak. Ugye megcsinálták az emberi genómnak a teljes föltérképezését, és a rákutatók azt remélték, hogy akkor kibontakozik majd egy kép, hogy mire kell nekünk gyógyszereket gyártani. És kiderült, hogy egy káosz az egész. Tehát ugye itt a ráksejt az egy túlélni akaró sejt. Az össze-vissza mutálódik, ott is nagy szelekció van. Már eleve, amikor elkezdődik a daganat kialakulni, akkor is az a helyzet, hogy egy sejt fölmondja a szolgálatot, azért kezd el fermentálni anyagért, és ott is egy csomó sejt meghal, mert neki nem sikerült eltalálni azt a mutációt, hogy ő tudjon energiát termelni. Ha már megtanult energiát termelni, akkor megint 100 000 sejtből 5 tanulja meg azt, hogy irányítsa a többi folyamatos is. Tehát itt egy óriási szelekció van, arról van szó, hogy a rák az egy másik élőlény bennünk, és ez a másik élőlény életben akar maradni. Ahogy a föld története során mindenféle élőlények megküzdöttek azért évmilliókon át, hogy olyan változatok szelektálódjanak ki, hogy a forró vízben is meg tudjon élni, vagy mint mi már két lábon járunk és gondolkodunk, és stb. Ez egy hosszú szelekciós folyamat. Ez a testben egy felgyorsított folyamatként rák formájában jelenik meg, és nagyon érdekes, van olyan, hogy a ráksejtek visszaalakulnak és megszelidülnek. Nagyon ritka, de spontán gyógyulások vannak, ugyanis mondjuk így, hogy az evolúció az egy kicsit vak, és ha a ráksejt egyszer csak elkezd olyan irányba változni, hogy ártalmatlanná válik, ilyen is van. Tehát nem az a nem elpusztítani akar minket, hanem ő élni akar.
A Jazzy Rendezvón bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvón Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.
Vendégem Szendi Gábor, klinikai szakpszichológus, író, akinek most jelent meg nemrégiben friss könyve Kezelés vagy gyógyítás címmel, Tévutak és új lehetőségek a rákterápiában, ez az alcíme. A könyvében ír a túldiagnosztizálás jelentőségéről, illetve hát valamennyire belelapoztam a szűrővizsgálatok fontosságáról, jelentőségéről is.
Hát én azt gondolom, hogy tisztában kell lenni a szűrővizsgálatok kockázatával. Tehát itt az a baj, hogy nincs teljes körű tájékoztatás. Tehát a szűrővizsgálat ajánlók, legyen azok szervezetek, orvos szervezetek, szűréseket végzők, maguk sem sincsenek tisztában ezzel a problémával, hiszen most, hogyha belegondol, ha mondjuk a mammográfián valakinek találnak valamit, akkor az illető maga is szeretné, hogy járjanak utána. Akkor ugye biopszia, hát ha van abban ráksejt, akkor viszont már mindenki azt akarja, egyrészt a szűrőállomáson dolgozók úgy tekintik, hogy ők megmentettek egy életet. A beteg szintén úgy érzi, mert kioperálják, kemoterápia, sugár, mivel jól körülhatárolt volt, még pici volt, ezért valóban meggyógyul, és akkor őt lehet mutogatni, hogy ő a meggyógyult beteg. Na most azt hiszem Svédországban volt ez a 80-as években, hogy két svéd kutató arra figyelt föl, hogy amikor akkor még nem az egész országot szűrték, akkor még csak így tervezgették, hogy bevezetik a szűrést. Egy nagy számú nőt 6 éven át szűrtek mammográfiával, és a nem szűrteket pedig egyszer megszűrték a végén. Uh-huh. És az derül ki, hogy a 2 évente szűrtek között 30%-kal több rákot találtak. Azt akkor ugye kezelték is, tehát hát jóval több, mert amputáció meg stb. Szörnyűség történt. És akkor a Peter Gocsét, aki egy világhírű statisztikus és a Cochrane Library-nek az alapítója volt, azóta már ki is rúgták onnan, hogy hát ez így szokott lenni, legyél csak igazmondó, és akkor tényleg beverik a fejed. Megkérték, hogy nézzenek utána. És ez addig sosem foglalkozott ezzel, de azóta állandóan ezzel foglalkozik. Az összes nagy ilyen különböző országokban lefolytatott vizsgálatokat újra elemezték, és kimutatták, hogy bizony minden egyes szűrési programban legalább 30% túldiagnosztizálás történik. Ami még volt egy, mit tudom én, valamelyik északi országban volt egy olyan vizsgálat is, ahol a végén azt feltételezték, hogy hát, ha csak egyszer szűrtek benne, elvileg ugyanazok a rákok meg kellett jelenjenek, hát ilyen több tízezer ember esetén ez már statisztikailag igaz ez az állítás, hogyha ezeknél találtak 30%-kal többet, ezeknek meg a végén hiány volt a 30%-ból, akkor erre csak egy feltételezés lehetséges, hogy a kb. 2 centiméternél nem nagyobb daganat kezdemények spontán felszívódnak.
Akkor is a rossz indulatú?
Akkor is, persze, hát most arról beszélünk. Aha. Igen.
Jó, csak hát daganat kedvenc, miért lehet persze, jó indulatú igen. Daganat is?
Hát jó, azért azt akkor azt viszont nem is nézik ráknak, hogyha biopsziával megnézik, aha, akkor. Na, tehát, hogy itt végül is az derül ki, egy másik kutató páros Amerikában kiszámolták, hogy Amerikában 30 év szűrés alatt 3 millió nőt kezeltek túl, indokolatlanul. Tehát 3 millió nő.
Tehát, hogy arra gondol, tisztázzuk, hogy mit ért túldiagnosztizálás alatt.
Igen, túldiagnosztizálás alatt azt értjük, hogy egy olyan ártalmatlan rákos elváltozást rákbetegségnek minősítünk, ami soha a beteg életében nem fejlődött volna olyan méretűvé, hogy abba halt volna meg, vagy az neki problémát okozott volna. Tehát az összes ráktípusnál ez a probléma fölmerül. És ez ugye fejlődik, egyre finomítják ezeket a szerkezeteket, amikkel szűrnek. Ezek egyre nagyobb felbontásúak, és egyre kisebb elváltozásokat fölfedeznek. Na most itt kezdődik a probléma. A onkológia azt gondolja, hogy ha találtunk valamit, ami rákos elváltozás, annak csak idő kell, és abból egy nagy daganat lesz, és a beteg halálát okozza. Ezzel szemben a valóság az, hogy nagyon sok ilyen kis elváltozás vagy spontán visszafejlődik, vagy nyugiba marad, és nem lesz belőle soha semmi baj. Ezért azt mondják, hogy ezeknél a kis elváltozásoknál, most nyilván most nem mindegyikre így általában nem lehet ezt mondani, de mondjuk mit tudom én, prostata, meg merrák esetén, meg sok más esetén is, a megfigyelés és a várakozás sokkal jobb módszer, mint az azonnal nekiesni, műteni, kivágni, sugarazni.
Na jó, de hogyha valaki az ellenkező oldalról érkezik, hogy nála egyszerűen jó indulatúnak titulálják, vagy nem foglalkoznak vele, miközben később ez egy rákos daganatnak bizonyul, akkor ő azt mondja, hogy inkább vizsgálgassák őt havonta, mint sem, hogy ez megtörténjen.
Igen, na de hát ez jelenti a megfigyelés és várakozás. Tehát nem vágunk, nem sugarazunk, nem kemoterápiázunk, hanem megfigyeljük, és akkor kiderül, hogy ez valóban elkezd növekedni, akkor lépni kell. Ha viszont, na most azért vannak ilyen, például a tejcsatorna rák, amire most már szakemberek nagyon sokan azt mondják, hogy nem szabadna ráknak nevezni, hanem ártalmatlan elváltozásnak, ugyanis ilyen, vannak vizsgálatok, hogy 5-10 éven át követtek ilyen tejcsatorna rák, tehát hogy ráksejteket fedeztek fel a tejcsatornában, és ezeknek 5%-a alakult el végül invazív rákká, amit aztán tényleg műteni kellett. Ezzel szemben ma az a gyakorlat, most nem mondom, hogy Magyarországon, azt nem tudom, Amerikában az a gyakorlat, hogy a nők megijednek, és azt mondják, hogy akkor ezt akkor vágjuk ki, és maguk az orvosok is azt gondolják, hogy igen, ezt ki kell vágni, mert ki tudja azt a felelősséget elvállalni. Amerikában ugye milliós kártérítések lehetnek abból, hogy maga azt mondta, hogy csak várjunk és figyeljük meg, aztán tessék, most meghalt a feleségem.
Hát igen, de ki garantálja, hogy abból nem alakul ki rossz indulatú daganat? Tehát nincs az orvos, aki ezt...
A statisztikák garantál. Mutatják, tehát volna mire támaszkodni.
Hát jó, de most, hogyha 100-ból 1 emberrel ez történik, akkor neki a 100%.
Na de most, hogyha mondjuk a tejcsatorna rákot, hogyha rendszeresen ellenőrzik, akkor amikor az elkezd invazívá válni, elkezd növekedni, akkor időben le lehet csapni rá, tehát akkor abban nem fog meghalni a beteg. Csak akkor hal meg, ha azt mondják, hogy nincs magának semmi olyan, menjen haza. Na most az a tapasztalat, hogy a melanomától kezdve minden ráktípusnál kb. 30%-a túldiagnosztizálás. Tehát defenzív orvoslás van, hát vegyük csak le azt az anyajegyet. Erre pont én erre azt mondom, hogy nem is baj, de már valakinek az arcán veszik le, ugye másfél centis biztonsági körrel az ember már el van torzítva. És akkor kiderül a vizsgálatban, hogy ja, hát igen, tehát a nulla típusú, tehát a nulladik stádiumú melanómák száma egyre nő. Annak így meg is jelent egy ilyen nagy tanulmány, visszamenőleg a eltárolt szöveteket végigvizsgálták, és az valami olyan cím volt, hogy a mindegy ilyen Szent Ivály éjjér rémálom, valami ilyesmi volt a cikk címe. Tehát gyakorlatilag azt állapították meg, hogy a melanoma halálozás nem csökkent. Egyébként a túldiagnosztizálásnak mindig az a biztos jele, hogy miközben megmentenek állítólag egy csomó időben felfedezett rákban szenvedő beteget, valójában a rákhalálozás nem csökken. Tehát akkor nem mentettek meg igazából időben betegeket, mert akkor csökkennie kéne a rákhalálozásnak. Úgyhogy hát ez egy nagyon komoly probléma.
Hát vagy valakiket megmentenek, és máshol megnő a szám, nem? Az nem lehet?
Nem, ez nem így működik. Volt olyan prosztata vizsgálat, hogy rendszeresen, az egyik csoportot rendszeresen szűrték, a másikat meg 10 évben egyszer, uh-huh. És ebbe a rendszeresen szűrt csoportban többen haltak meg, sőt, a végösszeg az volt, hogy 38%-kal különböző okokból, tehát nem a rákból, 38%-kal többen haltak meg, és maguk a kutatók, akik publikálták a cikket, azok is azt mondták, hogy ez a különböző kezelések, ugye fertőzések, mindenféle dolog történik, amikor biopsziát vesznek, meg állandóan ellenőrizgetik. Tehát, hogy gyakorlatilag ez a forszírozott rákszűrés, ez nem feltétlen vezet jóra. És az a baj, hogyha már valakit megműtöttek, senki meg nem mondja, hogy most indokolt volt, ja, vagy nem.
Biztos.
És ez viszont kutatók azt mondják, hogy ezzel is jelentősen nő a megmentett rákbetegek aránya, és akkor tulajdonképpen hamis trófeával büszkélkedik az onkológia, mert olyanokat mentettek meg, akiket nem is kellett volna megmenteni, és azok még készségesen nyilatkoznak ki sajtónak, rádiónak, és hálásak, és sose tudják meg, hogy őket nem kellett volna megmenteni.
Jazzy. Vendégem Szendi Gábor, klinikai szakpszichológus, író, akinek friss könyve most jelent meg a Jaffánál, Kezelés vagy gyógyítás címmel. Szóval, tudja, azért én így elgondolkozom azon, hogy mit tehet a beteg? Tehát mit tehet a beteg, amikor ott van az onkológia útvesztőjében, ott áll előtte a fehér köpenyes orvos, akiben megbízik? Hogyan mondja azt, hogy nem, amikor ő maga sem biztos a dolgában? Hát honnan tudhatnánk azt mi, hogy mi az, ami hat, és hogyan mondhatnánk nemet akár a protokollnak, akár a személyre szabott rákterápiának? Miért is tennénk, hiszen nem is tudjuk, hogy mi a helyes út?
Igen, hát ez egy nehéz kérdés, és persze én se bátorítanék senkit arra, hogy harciasan szálljon szembe a onkológiával, vagy a orvosával. Itt végül is egy nagyon komoly dilemma van. Az úgy néz ki, hogy globálisan azt mondhatjuk, hogy az onkológia tévúton jár, és téves paradigmák alapján gyógyít, de ez egészen más megvilágításba kerül, hogyha az egyes beteg szemével nézzük a dolgot. Tehát az egyes beteg az joggal bízhat abban, hogy oké, hát vannak, akik későn jutottak el az orvoshoz, meg nem jól, nem hagyták magukat megfelelően kezelni, vagy félreismerték a betegséget. Ezer magyarázat lehet. Ő joggal reménykedett abban, hogy őt meg fogják gyógyítani. És ugye most nem is lehet azt mondani, hogy senkit nem gyógyítanak meg, hát tényleg azon is múlik, hogy milyen fázisban van az a betegség, melyik fajta rák, ez a bizonyos vizsgálat, amit még az elején mondtam, hogy 2,5% hatású volt a kemoterápia az 5 éves túlélésre gyakorolt hatásában. Ugyanez a cikk megemlíti, hogy a hererákot 40%-os, sőt másoknak 60%-os sikerarányal gyógyítják, mert az egy speciális rák, ami ott tokban van, és vagy olyan típusú homogén az elváltozás, vagy nem tud túlterjedni azon a tokon, amiben a here van. Ennek pontos okát nem tudom, de mindesetre az, hogy a bizonyos leukémiák is nagyon nagy sikerrel gyógyíthatók. De ez nem mondható minden betegségre, ezért én csak azt tudom tanácsolni bárkinek, hogy nagyon sokat kell tájékozódni. Ettől mindenki ideges lesz, mert azt hiszik, hogy ezt már levették az ő vállukról. Hát erre vannak az orvosok, meg az orvostudomány, meg ők mindent tudnak. Sajnos azzal kell szembesülnünk, hogy nem mindent tudnak, nem mindent akarnak tudni, nem mindent tudhatnak, mert hogy mondjuk egy orvos nem térhet el a protokolltól. Tehát ha ő eltér a protokolltól, akkor azért akár felfüggeszthetik az orvosi tevékenységét, vagy bíróság elé állíthatják, hogy nem a legjobb. Az angoloknál van egy ilyen a legjobb kezelés fogalma, szerintem ez nyilván Magyarországon is létezik. Most a legjobb kezelés nem biztos, hogy a legjobb kezelés, csak hivatalosan az a legjobb kezelés. Tehát én azt gondolom, hogy minden betegnek miközben vesse el magát a hivatalos kezeléseknek, közben tájékozódjon. És hát a könyvemnek ez a zárófejezete, ez végül is pont a tájékozódást próbálja segíteni. Ugye például ezek a újra pozícionált szerek, ezek általában egyáltalán nem ütköznek a hivatalos rákterápiával, sőt, nagyon sokszor azt találják, hogy fokozza például a daganat érzékenységet a sugárterápiára, fokozza a kemoterápiák hatását, és hát ezt írtam a könyvemben, hogy nagyon sok diplomácia szükséges ahhoz, hogy a beteg ellavírozzon tehát a beteg sose legyen maximálisan lojális. Az ő életéről van szó.
Tehát ne higgyen el mindent?
Igen, így van. Ne higgyen el mindent, mert akkor annak lehet, hogy az lesz a vége, hogy...
De most azt is mondja, hogy nem feltétlenül áll ellentétben a hagyományos orvoslás, a nevezük így, hogy alternatív gondolkodásmóddal, ugye ahová az újra pozícionált gyógyszerek vagy
igen.
is tartoznak.
Igen. Hát szóval minden ember más, minden ember más szinten képes informálódni, megérteni dolgokat, és hát az ő esete is mindig más.
Jazzy.
Együtt vagyunk. Vendégem Szendi Gábor, klinikai szakpszichológus, író, akinek friss könyve van előttem, melynek címe Kezelés vagy gyógyítás. Tudja, nekem kicsit az az érzésem, hogy ön kivont karddal küzd egymagában a hagyományos orvoslás ellen. Lehet, hogy ez a kép téves, erős túlzás, hiszen nincs egyedül, meg az onkológusok, illetve az ezzel foglalkozó szakemberek is hajlanak arra, amit ön mond, de hogy hogy mégiscsak van az embernek egy kicsit ilyen érzése, hogy ön így szembe megy azzal a gondolkodásmóddal, ami elfogadott?
Hát elfogadott. Hát ahogy beszéltünk erről, a hivatalos orvoslás, annak vannak paradigmái, annak vannak tudományosnak nevezett vagy vélt állításai egészségről, betegségről, és ezzel szemben ugye ha paradigmákba gondolkodunk, ez ugye mindig egy paradigma olyasmit jelent, hogy egy adott tudomány ágnak a uralkodó, magyarázó nézetei, feltevései. Na most a helyzet az, hogy a tudomány története nem áll másból, mint paradigma váltásokból. Ebből az következik, hogy ami most a hivatalos dogma, amellett a háttérben már javában nő föl egy másik, másik paradigmák nőnek föl, mert most sokféle disziplina van az orvos tudományon belül is, és hát ezek ugyanolyan tudományosak, és ugyanúgy, és annyiban sokkal erősebbek, hogy cáfolják az uralkodó nézeteket, koleszterin hipotézis, szerotonin hipotézis, stb. Stb. És hát maga az onkológia is ilyen elavult paradigmákból épül föl. Tehát itt tulajdonképpen mondjuk azt, hogy paradigmák harcáról van szó, és hát akkor én itt nem egyedül vagyok, akkor kit idéznék. Tehát,
jó, de tudja, mi merült még fel bennem? Hogy ön mond több tanulmányt, orvosi folyóiratokban talált eseteket. De hogy biztos vagyok benne, hogyha most itt ülne egy onkológus, ő ennek az ellenkezőjére is találna bizonyítékot.
Hát nem bizonyítékot találna, hanem ugye az a tapasztalat, hogyha egy szakember leül egy programozó, matematikus, pszichológus, könyvkötő, dramaturg, meg mindenfélét el szoktak mondani rólam, az mindig az voltam is az életemben, akkor azt mondják, ugyanúgy ez a pofa, hát csak annak, mégiscsak annak hiszünk, aki a tudomány fellegvárából jött, és ő aztán igazi tudós. Én tőlem persze mindenki annak hisz, akinek akar. Tehát ez engem abszolút nem érdekel, mert nekem nem... Én nem azokhoz szólok, akik elvakultak. Ugye nem véletlen, hogy a szkeptikus társaság, akit én inkább dogmatikus társaságnak neveznék, ilyen félművelt emberekből áll, és szavazással eldöntik, hogy ki a tudomány ellenes. Én ott rendszeresen...
Élen szerepel?
Hát a
toplistás
döntőbe szoktam bekerülni, de büszke vagyok rá, mert komoly tudósokkal együtt kerülök be. Tehát most, hogy mondjuk azt, hogy a nép egyszerű gyermeke azt mondja, hogy nehogy már annak legyen igaza, aki, és akkor hitalapon, meg érzelmi alapon. Ez nem tudomány. Tehát a szkeptikus társaság lehúzhatná végre a rólót, mert tulajdonképpen becsületsértést és személyiségi jogokat kimerítő sérelmeket okoz olyan embereknek, akik csak egyszerűen béketűrésben leszek, hogy hát kis hülyék mondjátok. De ugyanez vonatkozik a Wikipédiára. Az egész világon a Wikipédiával baj van, de nekem konkrétan például a magyar Wikipédiával bajom van, mert ők szó szerint azt írják, hogy tudományos körökben én áltudományos vagyok, és közben pedig, ha megnéznék azt az irodalomjegyzéket, ami az én szócikkem alján van, hogy milyen szakcikkeket és milyen tudományos közleményeket írtam meg, könyvfejezeteket meg egyebek, akkor ordító ellentétben áll a kijelentés, mert be tudnak idézni két újságírót, meg egy vidéki professzort, aki ilyen, hogy is mondjam, meg akarja tisztítani a tudományt, csak tudja, a tudomány megtisztítása abból áll, az ő felfogása szerint, hogy egy tudomány létezik. És ez nem igaz. A tudomány vitából áll, vitákból, paradigmák harcából áll, és aki pedig az uralkodó paradigmát akarja tűzelvassal védeni, azt tulajdonképpen egyszerűen demagóg. Na most demagógokkal állunk szemben, és Közben én meg tulajdonképpen csak szerényen képviselem azokat a feltörekvő paradigmákat, amelyek meg tudják magyarázni azokat az ellentmondásokat, amiket az uralkodó paradigma nem. Mert tulajdonképpen mindig ott kezdődik a probléma, hogy a Thomas Kuhn, aki a tudományos forradalmak szerkezetéről írt egy könyvet még a 70-es években, ő azt mondja, hogy mindenféle anomáliák fölmerülnek a hivatalos paradigmában, és arra mindig azt mondják, hogy hát ezt majd megoldjuk. De nem tudják megoldani, ezek mindig így félre vannak téve, hogy majd ez ilyen megoldandó probléma. És akkor jönnek az új paradigmák, és ezekből ezeket az anomáliákat remekül meg tudják magyarázni. És akkor itt derül ki, tehát a felsőbb rendűségét az bizonyítja ezeknek a paradigmáknak, hogy olyat is meg tud magyarázni, amely másik paradigma talaján nem értelmezhető. Csak ezeket ők bagatelizálják, hogy jó, hát ezt majd megoldjuk. Majd
mire gondol?
Hát például vegyük a koleszterin elméletet, ugye a mai napig ez a tézis, hogy a magas koleszterin szint, különösen az LDL szint, ez okozza a szívbetegséget. De az LDL-t most éppen a hírlevelembe beválogattam egy meta-analízist, 21 nagy koleszterin szint csökkentő vizsgálatot végigelemeztek, és kiderült, hogy minimális a hatás. Tehát a koleszterin szint csökkentőkkel nem lehet igazából életet menteni, nem lehet a szívbetegséget gyógyítani. Hát itt már sajnos a hamisítások folynak a koleszterin hipotézis támogatására. Most a koleszterin hipotézis az tankönyvi tétel. Tehát erre mondtam azt az előbb, hogy már a gyógyszeripar írja a tankönyveket. És ezek olyan dogmák, amiket már a szakirodalomban régen támadnak és cáfolnak, de egyszerűen a hivatalos orvostudomány nem akar erről tudomást venni, és minden körzeti rendelőbe harcok folynak, hogy a beteg nem akarja szedni, az orvos meg már 2 tized emelkedés miatt föl akarja írni, és itt a eset. Tehát, hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy egy kettős világban élünk, létezik a igazi tudomány, és aki azt képviseli, azt a Wikipédiában áltudományosnak, meg összeesküvés elméleteket terjesztőnek nevezik. Most mondok egy egyszerű példát. Most jelent meg az a hír, hogy Amerikában a CDC, tehát a járvány megelőző vagy járványkezelő központ a honlapján megváltoztatta az addig az állt, hogy oltás nem okozhat autizmust. És most az az állítás került ki, hogy ez nem igaz, az eddigi tudományosnak tűnő állításokat azáltal írhatták ki, mármint hogy oltás nem okozhat autizmust, hogy negligálták azokat a kutatásokat, amik mégis fölvetik ezt, hogy lehetséges, és ezért most a CDC-nek az az álláspontja, hogy az autizmus és az oltás kapcsolatát nem lehet kizárni. Na most ez óriási előrelépés, mert ugyanis erről engem oltás ellenesnek neveznek mindig, miközben mindig mondom, hogy én oltás kritikus vagyok. Én a mellékhatásmentes oltásokért küzdenék, hát ha tudnék. De...
Na jó, de az amerikai egészségügyi hivatal oldalának azért erőteljesen lehet politikai oka is.
Robert Kennedy
múlik, igen.
Na jó, de most őt miért tekintsük egy hülyének, aki végre jön és törzúz és mindent.
Na jó, de hát az Egyesült Államok vezetője meg azt mondta annak idején, hogy fertőtlenítő szert ígyunk, tehát hogy ugye azért
jó,
az
de
sem.
Most ezt ne keverjük. A Robert Kennedy nem mondta azt, hogy úgy van, elnök úr, igaza van. Nem. Akkor éppen a Robert Kennedy hallgatott. Tehát itt arról van szó, hogy a Robert Kennedy évtizedek óta gyűjti azokat a kutatásokat, könyveket szerkesztett meg, ezeket meg is vettem, olvasgatom is őket. Ez nem egy hülye ember,
nem.
Hanem itt arról van szó, hogy a szenátusban rengeteg ember a gyógyszeripartól kapja a pénzt arra, hogy ugassa le a Robert Kennedy-t. Tehát itt most a Robert Kennedy-t nem úgy kell tekinteni, hogy jött egy őrült, egy ilyen Trumphoz hasonló megszállott, és most akkor elefánt a porcelánboltban minden, nem. Hanem arról van szó, hogy ő csak azt mondja, hogy oké, akkor tessék elővenni azokat a tudományos vizsgálatokat, amiket eddig nem vettetek figyelembe. És ha abból megint az jön ki, hogy hát oltás nem okozhat autizmust, akkor az jön ki.
Na hát akkor erről még beszélünk szerintem itt a műsorban, hiszen érdemes azért másokat is meghallgatni. Ez egy vitát igényel ez a téma.
Igen, csak azért egy megjegyzést hadd tegyek. Aki a hivatalos álláspontnak nem tetsző álláspontot fogalmaz meg tudományos kutatásokra hivatkozva, azt ne nevezzük áltudományosnak, ne nevezzük oltásellenesnek, ne nevezzük csecsemőgyilkosnak, meg hasonlóknak. Tehát ez amikor hitalapon megy, tulajdonképpen arról van szó, hogy eddig nem lehetett büntetlenül fölvetni sem a kérdést. Ez a probléma. A tudomány ilyet nem ismer. Az dogmatizmus, amikor valaki valamire azt mondjuk, hogy ez a kőbevésett igazság, ezen vitatkozni is kár, miközben egy csomó dolog cáfolja ezt.
Jesse.
Vendégem Szendi Gábor, klinikai szakpszichológus, író, akivel friss könyvéről beszélgetek. A könyv első fejezete kifejezetten a táplálkozást állítja fókuszba. Itt milyen fontos támpontokat említ meg?
Ugye, hát sokan talán hallottak már a paleolit étrendről, amit szeretnek pökendien nevetségessé tenni, mert mindig azt szoktam mondani, hogy oké, hát tegyék, hát mindenki úgy pusztítja magát, ahogy akarja. Ugye lényegében a paleolit étrend az abból indul ki, hogy a természeti népek, mondjuk úgy, hogy az ősember, azért természeti népeket szoktunk, mert ők itt élnek velünk, és még vizsgálhatók. Tehát a hadzákat mondjuk, vagy a csimanékat el lehet menni, antropológusok elmennek, együtt élnek velük, vizsgálják, hogy hogy táplálkoznak. Ugye ez történt a 19. század végén is, amikor meghódították ugye Afrikát, észak-amerikai indiánokat rezervátumba gyűjtötték, Amerika megvásárolta Alaszkát, ezért a misszionáriusokat, meg orvosokat küldtek, azok megfigyelték az inuitokat, és így tovább. És lényegében ugye azt talál, és hát most ezt nevezzük mi paleolit táplálkozásnak, ami persze földrajzi helyenként eltérő, tehát nincs egy ilyen receptkönyv, hogy most akkor ez a paleó, mert hát most egyen banánt az inuit, ha nőne ott, tehát nem nő. Tehát itt tulajdonképpen a paleolit étrend az arról szól, hogy mi az az étrend, amit az ember a helyi specialitásoknak megfelelően fogyaszt, ehetőnek minősít, és egészséges marad tőle. Na most ez ilyen egyszerű. Ezért van az, hogy ez egy gyűjtő név. A hadzák nyilván egész mást esznek, mint az inuitok, vagy az észak-amerikai indiánok, vagy a dél-amerikai indiánok. De egy közös van, hogy ezek mindig egészségesek. És ahogy ugye nagyon komoly szakirodalma van annak, ezt a paleolit táplálkozás című könyvemben még 2009-ben kifejtettem, hogy elkezdődött az átmenet. Úgy szoktam mondani, hogy a fehér ember kinyitotta a boltját. És a természeti ember elkezdett táplálkozni úgy, ahogy a fehér ember, és 50%-uk cukorbeteg lett, megjelent a rák körükben, stb. Tehát még a műsor elején beszéltünk erről, hogy tulajdonképpen az összes ilyen hagyományosan táplálkozó népet, Afrikától kezdve Észak-Amerika, inuitok, indonéziai szigetvilág, stb. Amikor ezeket megvizsgálták, azt találták, hogy rákmentesek. Soha ilyen egészséges, vagy ennyire egészséges embereket senki nem tapasztalta. A alaszkai misszionáriusok célul tűzték ki, hogy ezeket az inuitokat bátorítsák, hogy a régi hagyományos életmódjukat kövessék. És azt többen elmondták, hogy ilyen boldog embereket ők nem láttak még soha, és ilyen egészséges embereket. Ugye ezeknek a vizsgálatából az is kiderült, hogy ezek nagyjából olyan sokáig élnek, mint a magyar emberek. Tehát ez egy ilyen teljesen ostoba elképzelés, hogy ezek már 30 éves korukban meghalnak. Nem. Hát miért halnának meg, mikor nincsen szívbetegség, nincsen rák, semmi olyan bajuk nincsen, amit mi civilizált emberek állandóan elszenvedünk, és aztán valamelyikben meghalunk. És Hát például az észak-amerikai indiánoknál kiderült, hogy körükben a 80-90-100 évesek nagyobb arányban fordultak elő, mint az akkori fehér lakosságban. Tehát megdöbbentő. És minden vizsgálat arra utalt, hogy a civilizációs betegségektől mentesek ezek az emberek. Most a paleolit étrend az tulajdonképpen ezt akarná rekonstruálni, hogy akkor az itteni lehetőségekből állítsuk össze azt az étrendet, növényi, hús, stb., amit hajdanán ettünk, és ne együk azt, amit hajdanán nem ettünk. Aha. Ez ilyen egyszerű.
Na de adott ehhez most a feltétel?
Persze. Tehát a websájtomon van egy paleolit gyógyulás gomb, arra valaki rákattint. Ott egyszer valaki letöltötte, és Wordbe megmérte, hogy mennyi olvasói levél van ott, 300 oldal. Ezek gyógyulás történetek, és még a helyes írásra javítottam ki, tehát egy az egybe küldték, föltettem. Ugye már elmúlt ez a, hogy is mondjam, ez a fény.
Fénykora, arra gondol?
Fénykor, igen, elmúlt a fénykor. Ma is emberek gyógyulnak, és csak most már kiment a divatból, hogy küldjék el nekem a gyógyulás történetet, meg hát sokan, ugye...
De mire gondol a mesterséges adalékoktól mentes táplálkozásra?
Nem. Pont ezekből a gyógyulás történetekből én úgy nevezem mindig az én nagyképpen most így mondom, hogy az a Szendi-féle irányzatot, amelyik fontosnak tartja a vitaminok szedését, tehát héten kiegészítők szedését is. Pont azt mondom, hogy a realista paleóhoz nem azt jelenti, hogy mi is rendeljünk bölényhúst, legeltetett bölényhúst Amerikából.
Nem, pedig azt hittem.
Nem.
Már készültem nem. Rá.
Hát az én feleségem ugyan a tetszóba vásárol. Na. Tehát most ugye a gyógyulás történetek pont azt bizonyították, amit én mindig is mondtam, hogy túl van értékelve a sok adalékanyag. Tehát, hogy mindenki azt hiszi, hogy a nyugati ember paranoiás, mikroszkóppal nézné meg legszívesebben, hogy mik vannak abban az ételben. Most nem az ultrafeldolgozott ételekről van szó, mert az már más, az már semmi más, mint vegyületek és egy kis keményítő. Az a rengeteg rákcsa, meg chips, meg minden. Ezek ultrafeldolgozott ételek. De hogy valaki vesz egy brokkolit a boltban, hát na Istenem, lesz rajta esetleg valami kis permetszer, és még a mosással se jön le. De az akkor is egy zöldség, és az akkor is egészséges, sokkal egészségesebb, mint hogyha azokat a vackokat eszi, amit az emberek többsége eszik most ilyen mindenféle. Most a vízsit meg ezeket sem tartanám azért feltétlen egészségesnek, tehát amin még látni, hogy miből készült és miből van, az sokkal egészségesebb, mint az összes műkaja. És akik ezekre áttérnek, és a finomító szénhidrátot kihagyják teljesen az étrendjükből, ebben már nyilván az ultra feldolgozott élelmiszerek is benne vannak, akkor látványos gyógyulást ér el, mert hogy van is egy tanulmányom, a szívbetegség szénhidrát elmélete. Tehát meglepő módon, ugye a szívbetegség az egy gyulladásos betegség, az érhálózat begyullad, és a koleszterinnek annyi szerepe van, hogy valóban a gyulladás okozta sérüléseket a koleszterin próbálja, a szervezet koleszterinnek próbálja gyógyítani. De tulajdonképpen a szívbetegséget a finomító szénhidrát okozza. És például a 19. században 1873-ban írták le az első infarktust. 1873-ban. Mindenki azt hiszi, hogy ó, szívbetegség az mindig volt, már Galénusz, meg Hippokratész is leírta. Nem. Nem volt. És a rákot is. Persze a rómaiak aztán javában gabona alapú társadalomban éltek, tehát nem csoda, hogy ott volt rák. Az egyiptomi múmiáknál szintén ki lehet mutatni a rákot, gabona alapú társadalomban.
Hát, mert a paleolit diéta alapja egyébként a hús. Fogyasztás.
Nem, zöldség és hús, és zöldség minden, is. Olyan arányban, aki hogy szereti, tehát aha. Egyáltalán...
Hát akkor elég liberális ebben.
Abszolút, hát mi csak azt mondjuk meg, hogy mit nem evett a régi ember. Azt nem kell enni. Utána meg olyan arányban fogyaszt mindenki bármit, ami paleónak minősül. Na most visszatérve végül is, miért is beszélünk erről? Hát arról, hogyha valaki nem szeretne rákbeteg lenni, vagy ne adj Isten már rákbeteg, akkor Például ha már rákbeteg, akkor ugye a ketogén étrendről egyértelműen bizonyítani lehet. Ugye a ketogén étrend az zsír alapú.
Igen.
95% zsír. Na most a ráksejtek a ketontestekből nem tudnak energiát nyerni. A legtöbb rák, tehát a agyrák az vannak ritka kivételek, de cukor nélkül éhen hal a rák. És ezért, ha például egy rákbeteg átáll ketogén étrendre, és mellette még sok mindent, akár a könyvemben leírtakat is, de már csak ha hagyományos onkológiai kezelésnek veti alá magát, akkor is a ketogén terápia nagy mértékben javítja a gyógyulást. Na most a mozgás, az szintén ugye azért fontos, mert mindig az a cél a ketogén étrendnek, és az a célja, hogy levigyük alacsonyra a vércukorszintet. A paleoli táplálkozás szintén alacsony inzulin és alacsony vércukorszinttel jár. De senki nem fog elájulni tőle, tehát hogyha persze egyik napról másikra akar áttérni, azt inkább egy kicsit húzd el, apránként kell áttérni minden ilyen szénhidrát megvonó étrendre. De az a lényeg, hogy kiéheztetjük a rákot. Az önmagában persze nem fog elpusztulni ettől, mert majd a saját sejtünknek a sejtjeit bontja le a szervezet, és az ott felszabaduló fehérjéből a ráksejt azért tud építkezni, de megnehezítjük a dolgát. Ha meg eleve nem szeretnénk rákosak lenni, és elkezdünk paleo módon étkezni, meg szedünk nagyon sok D-vitamint, tehát a D-vitamin ez egy rendkívül fontos a sejtosztódás szabályozó ősi hormon.
Igen, ez egy ősi hormon.
Igen. Csak mindenki valami szájon átszedett vitaminnak képzeli. Na most ugye a természeti népeknél nem csak a táplálkozás az, ami elősegíti a rákmentességet, hanem a napsütés, vagyis a D-vitamin. Mert most erre valaki okos tojás azt mondhatna, hogy na jó, és akkor az inuitok, hát ott fél évig még a napot se látják. Igen, csak hogy a halakban az omega-3 mellett nagyon sok D-vitamin van. Tehát az inuitok akarva, akaratlan nagyon sok D-vitamin szedtek az omega-3-mal. Maga az omega-3 is rendkívül fontos, mert nagyon erős gyulladás csökkentő hatású, és az egyik könyvemben le is írok egy híres esetet, amikor egy gyógyíthatatlan tüdőrákban szenvedő idős férfit hazaküldtek, hogy hát operálni nem tudjuk, nem tudunk magával mit csinálni, és vagy egy ismerőse, vagy a szomszédja volt egy omega-3 kutató, és az azt mondta, hogy Hozé bácsi, mostantól szedje naponta 10 g EPA-nak megfelelő, így szoktuk mérni a omega-3-at, hogy mennyi EPA, ez az egyik összetevője, 10 g-nyi EPA-t kezdjen el szedni. Megálltak a daganatok a növekedésben. És akkor azt mondta neki ez a kutató, hogy akkor emeljük föl 15 g-ra. És PET-CT-vel ki lehetett mutatni, hogy a daganatok összementek és eltűntek. Semmi más nem szerette a bácsi.
Ez igen. Jó, de most azért ne keltsünk hiú reményeket, tehát hogy pusztán ettől.
Nem, ez kiegészítés.
Ez kiegészítés volt. Igen. Én még hallgatnám önt, de hát sajnos vége a műsornak, tehát hogy még annyiféle téma lenne, de egy valamit még hadd kérdezzek meg, és kérem arra röviden válaszoljon, hogy mi az, ami hajtja?
Hát én gyerekkoromtól, tehát ez egy genetikailag mindenkiben jelenlévő dolog az igazságérzet. Van, akiben a gyermekkora miatt ez nagyon felerősödött, ez én vagyok, és ez ilyen tudományos síkon élem ki.
Nagyon köszönöm, hogy itt volt, és hát sok sikert a könyvéhez.
Én is köszönöm.
Szendi Gábor klinikai szakpszichológus író volt a vendégem. Én ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
Jazzy. Együtt vagyunk.